Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sorrendben a 24. ugyanakkor az idei 8. előadásunkon, és ismét körünkben Szabó András előadó művész. Kedves hallgatók, mint ahogy jeleztem, Dániel könyve 2. fejezetéről lesz szó. 2 héttel ezelőtt fogtunk bele Dániel próféta könyvének tanulmányozásába. Akkor Dániel életével, illetve Nabukodonozor király tetteivel foglalkoztunk, tehát egy ilyen történeti jellegű bevezetés volt. A mai alkalommal egy hallatlan, nagy súlyú proféciának a tanulmányozásába fogunk, amely tehát Dániel könyve 2. fejezetében található. Elmondanám bevezetésül azt, hogy ezzel a proféciával párhuzamos a könyv 7. fejezetében található másik jövendőlés, és a 8.-9. fejezetben található a Bibliának 2 óriási időtávot átfogó proféciája. Tehát ezekre is utalást kell majd tennem, hiszen önmagában a 2. fejezet nem értelmezhető. Ideírtam a táblára, hogy mikor zajlottak le ezek az események, amikor a Biblia szerint Isten álmot és látomást adott először egy pogány királynak, majd aztán Dánielnek. Időszámításunk előtt 603-602-ben történt az első álom, ez a Nabukodonozoré, amit ma este fogunk megnézni. A második időszámításunk előtt 552-551-ben, ugye mindegyik fejezet elején ott van, hogy Nabukodonozor uralkodásának 2. évében, vagy Belsacár uralkodásának 1. évében, ez pedig Belsacár uralkodásának 3. évében, tehát időszámításunk előtt 550-549-ben jött a 3. Hatalmas nagy időtávokat fog át, tehát fél évszázad alatt kapott 3 ilyen jövendőlést az emberiség. Először, mint említettem, egy pogány király, később Isten szolgája Dániel. A 2. fejezet azzal kezdődik, hogy Nabukodonozor egyszer álmot látott. És az álom nyugtalanította őt, és megkérdezte a káldeus írástudókat és bölcseket, hogy fejtsék meg neki az álom értelmét. De egy rendkívül érdekes jelenséggel találkozunk, Nabukodonozor nem csak az értelmére volt kíváncsi ennek az álomnak, hanem magára az álomra is. Egyszerűen nem hozta a bölcsei tudomására, hogy ő mit álmodott, hanem azt is számon kérte tőlük, hogy mondják el az álmot, és utána jelentsék meg az álom értelmét. Különbözőképpen értelmezhető dolog ez, de jó, hogyha megállunk ennél az első mozzanatnál. Magam is sokáig arra voltam hajlamos, hogy Nabukodonozor kénye kedvének és zsarnoki természetének tudjam be ezt a kérést, mert hiszen előjöttek a bölcsek és írástudók, és azt mondták, hogy ilyesmi soha nem volt még az ég alatt. Hát ha az álmot tudnánk, akkor megjelentenénk az értelmét is. Na de így, hogy valaki álmot látott, és mi találjuk ki azt is, hogy mit álmodott, plusz jelentsük meg az értelmét, hát ez lehetetlenség követelni tőlünk. De aztán, hogy az ember elmélyed egy kicsit Nabukodonozor életrajzában és a Biblia összefüggéseiben, inkább afelé hajlik, hogy Nabukodonozor nagyon is logikusan gondolkozott. Nagyon is következetes volt, amikor ő nem csak az álom értelméről faggatta a bölcseit, és nem mondta el nekik az álmát, hanem magáról az álomról is. Tudni, Nabukodonozor úgy gondolkozott, hogy ha ezek a bölcsek valóban Istennel, vagy az Istenekkel állnak összeköttetésben, akkor nekik nem jelenthet nehézséget az értelem mellett magának az álomnak a megjelentése sem. Ha valóban van Isten, és Isten adta ezt az álmot, és a bölcsek Istennel vannak kapcsolatban, akkor joggal követelhetik tőlük, hogy magát az álmot is jelentsék meg neki. Tehát Nabukodonozor nagy zsarnok volt egyébként, és egy hatalmas keleti despota, de most el kell ismernünk a logikáját, és azt, hogy ő valóban arra tört, hogy utána akart járni annak, hogy létezik-e Isten, és hogy az ő papjai, bölcsei, írástudói Isten szolgálatában állnak-e, vagy sem. Itt olvashatjuk azt, hogy természetesen a bölcsek szabadkoztak, és azt mondták, hogy ők ezt nem tudják megtenni. Ha az álmot hallanák, akkor megjelentenék az értelmét, de hogy az álmot is kitalálják, ők erre nem képesek. Nabukodonozor ekkor mérges lett, és azt mondta, hogy csak időt akartok nyerni, de hogyha nem tudjátok megmondani magát az álmot, akkor elveszítelek benneteket, és egy rövid időt adott arra, hogy megjelentsék az álmot és az értelmét, és miután ez az idő letelt, elhatározta, hogy az összes bölcsét kivégezteti, mert mire valók azok a bölcsek, melyek egy ilyen alapvető dolgot nem tudnak megmondani, hogy ha van Isten, és ő adta ezt az álmot, annak az álomnak a természetét és jelentését. És ekkor olvashatunk a második fejezetben arról, hogy ezek között a bölcsek között volt Dániel, és három héber társa, Sidrák, Misák és Abednégó, ugye az előző előadáson említettem őket, és ők is a fejvesztés előtt álltak, őket is ugye hivatta az udvarmesterek fejedelme Áriók, hogy kivégezze őket a bölcsekkel együtt. És ekkor olvassuk azt, hogy Dániel időt kért. Azt kérte az udvarmesterek fejedelmétől, hogy ne veszíts el a bölcseket, ő elmegy a királyhoz és haladékot kér tőle. És bement Dániel, és kérte a királyt, hogy adjon neki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Olvassuk a második fejezet 16. versében, és tovább így folytatja Dániel könyve. A második fejezet 17. versétől. Ekkor Dániel hazament, és elmondta-e dolgot Ananiásnak, Misáelnek és Azáriásnak, az ő társainak, hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot-e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelent a titok éjjeli látásban. Áldotta akkor Dániel az egek istenét. Szól Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat és tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Bement azért Dániel Áriókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elment azért, és mondta néki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el. Vígy engem a király elé, és a megfejtést tudtára adom a királynak. Ez az álom közvetlen előzménye, illetve az álom megjelentésének és értelme megfejtésének az előzménye, és figyeljünk fel ebben a felidézett részletben két dologra. Ugye Dániel a társaival együtt imádságba kezd, és kéri Istent, hogy jelentse meg neki az álmot és annak értelmét is. És éjjeli látomásban Isten Dániel tudomására hozza Nabukodonozor álmát, és utána Dániel rögtön áldja az egek Istenét. Annyira világos, annyira pontos az isteni válasz, hogy mielőtt még Nabukodonozor helyben hagyná, hogy mi volt az ő álma és hogy helyese az értelme, Dániel már előre hálát mond azért, hogy Isten megjelentette ezt nekik, és az egész második fejezet során fogjuk tapasztalni, hogy Dániel mindig Istennek ad dicsőséget, és külön hangsúlyozza a király előtt, hogy az ember a profétikus álmokat nem tudja megfejteni. Egyedül Isten az, aki adja, és aki az értelmét is mellékeli hozzá. A második dolog, amire szeretném felhívni a figyelmüket, hogy amikor megvan az álom értelme, akkor Dánielnek nem az az első gondolat, hogy elmenjen a király elé, hanem ez is egy nagyon tanulságos példa, hogy az Ószövetség is mennyire hirdeti az ellenség szeretet eszméjét. Szóval ez nem az Új Szövetségből származik pusztán, vagy a hegyi beszédből, hanem Dánielnek ez az első megnyilvánulása, hogy oda megy Áriókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket, és azt mondta néki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el. Tehát Dánielnek és társainak az ellenséges pogány, és hát vajákos, babonás emberekre is gondjuk van, és először számukra kérik a kegyelmet, és ezután megy a király elé. Nagyon szép magatartás ez, különben a második fejezet minden egyes részete valóban tanulmányozásra méltó. És ezután megy Dániel a király elé, és jelenti meg neki az álmot és annak az értelmét. Kedves hallgatók, mielőtt felidéznénk magát az álmot, és mielőtt megpróbáljuk értelmezni ennek az álomnak a jelentését, hadd vessek fel egy kérdést önöknek. A Bibliában, mint tudjuk, 10 ilyen hosszú távlatú vázlat profécia van, Épp ez az első, amit fogunk most tanulmányozni. Erről a kísérő füzetünkben adtam leírást, tehát mindenki ez alapján ki tudja választani azt a 10 bibliai helyet, ahol ezek a hosszú távlatú perspektívikus vagy vázlatproféciák találhatók. Ugye a Bibliában 10 ilyen vázlatprofécia van, és ezeknek az a természetük, hogy a történelemnek egy adott pontjától egészen a végső időkig, Jézus Krisztus második eljöveteléig bevilágítják a történelmet, természetesen bizonyos szempontok szerint. Nem egy részletes, nem egy aprólékos történelmi leckét adnak, hanem a jó és a rossz közötti küzdelemnek egy hosszmetszetét tárják az ember szem elé, és mint említettem, ebből a Bibliában 10 ilyen hosszú távlatú profécia van. A kérdés, amit szeretnék fölvetni az, hogy miért kapta az első vázlat proféciát éppen egy pogány király? Miért nem Dániel kapta, vagy miért nem egy hívő ember kapta? Miért éppen Nabukodonozor tisztelte meg az Isten ezzel? A második fejezet választ ad erre a kérdésre. Tudnélik, amikor Dániel oda megy Nabukodonozor elé, a második fejezet 29. verse szerint ezt mondja neki. Néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Érdekes, hogy Dániel nem csak az álmot tudja, nem csak az értelmét tudja, hanem az álom körülményeiről is tudomása van, tehát Isten őt arról is felvilágosította. Ebből tudjuk azt, hogy Nabukodonozort komolyan foglalkoztatta a jövő. Komolyan foglalkoztatta a történelem jövője. Mi lesz a világ sora? Hova, merre felé fog menni a világ? Kedves hallgatók, azért kapta Nabukodonozor, és éppen ő egy pogány király ezt az első álmot, ezt az első hosszú távlatú vázlat proféciát, mert általában a hatalom embereinek nem nagyon sajátosságuk az, hogy érdekelni őket, hogy mit hoz a jövő. Ugye a hatalom és a politikai vezérek állandóan azt forgatják csak az elméjükben, hogy hogyan tudják megőrizni a mai hatalmukat. A hatalom és a politika általában nem néz a jövőbe, vagy nem néz felelősen a távolabbi események felé. Ugye ebből is következik az emberiség történelmében oly sok tragédia, hogy mindegyik hatalom tulajdonképpen önmagát akarja, az önmaga stabilitását szeretné megőrizni, és ezért vak. Az orra hegyénél nem lát tovább. Ezért hoz olyan törvényeket, olyan rendelkezéseket, amelyeket pár hónap vagy év után már megváltoztat, ezért olyan máról hónapra való ez a bizonyos politikai és a hatalmi viszonyok, hogy Ady Endre nagyon kifejezően mondta a hatalom embereiről, hogy amolyan perc emberkék. Meg is sértődtek az akkori Magyarország vezetői ezért, hogy perc emberkék. Igen, a hatalom emberei perc emberkék, de Nabukodonozor nem ilyen volt. Őt mélyen érdekelte, hogy mit fog hozni a történelem. Mi lesz az ő birodalmával, mi lesz az ő egész hatalmas nagy országával, Babilóniával. Ő nagyon szerette volna azt, hogyha az ő országa örökké tartó ország lenne. Hogyha kitartana az idők végéig, hogyha állandó stabilitása lenne ennek az országnak. És Isten rögtön válaszolt a királynak a gondolataira. A Biblia szerint Isten nem személyválogató. Ő előtte nem az szerepel, hogy valaki hívő vagy nem hívő, még kevésbé az, hogy ki minek mondja magát. Ahol egy értelmes emberi gondolat megfogan és kifejlődik, Isten rögtön ott van, támogatja ezt és felel rá. És ezért kapta egy pogány király ezt a kijelentést, mert ő mélyen komolyan gondolkozott arról, hogy mi lesz a történelemnek a menete, a jövője. És Isten rögtön választ adott rá. A másik ok, amit fel tudunk hozni amellett, hogy miért éppen Nabukodonozor kapta, meg fogjuk látni, hogy annyira szemléletes ez a profécia, hogy itt ezt tényleg mindenki megértheti. Ez tényleg nem egy hívő ember nyelvén van megfogalmazva, ez nem kíván lelki intelligenciát, ez annyira szemléletes, hogy az Istentől legtávolabbra élő ember, a legelvakultabb, az önzéségben legmegrekedtebb ember is megértheti. Isten ezzel hozta az emberiség tudomására, hogy azok a jövendőlések, amelyek szerepelnek a Bibliában, azok nagyon is érthetőek. Azok olyan evidenciák, mint a 2x2=4. Azok annyira szemléletesek, annyira biztos benyomást teremtenek az emberben, hogy könnyűszerrel lehet őket értelmezni és azonosítani. Ezért is kapta egy pogány király ezt a hatalmas vázat proféciát. Mielőtt rátérnék magára az álomra és az álom értelmére, itt egy kicsit szeretnék megállni, és azok számára, akik nem voltak itt az előző előadáson, szeretném röviden felidézni Nabukodonozor életsorsát, életpályáját, de természetesen nem én, hanem egy költemény segítségével, egy 14. századi angol költő, akit neveztek az angol költészet atyának, Chaucer segítségével, akinek a Canterbury mesék című művében van egy hosszabb rész Nabukodonozorról. Ez a Canterbury mesék olyan szerkezetű mű, mint az emberiség történelmében nagy-nagy irodalmi alkotások szerkezete, például az Ezeregy éjszaka, vagy Boccaccio Decameronja, amikor különböző rendű, rangú emberek történeteket mondanak el, ugye azért Canterbury mesék, mert Canterbury felé véve az utukat, különböző rendű, rangú, foglalkozású emberek mondanak el épületes eseteket, történeteket, és az egyik ilyen szereplő éppen Nabukodonozor életsorsát meséli el. Tehát mielőtt rátérnénk az álomra, mintegy foglaljuk össze ezt a hírneves és mélyen, komolyan a jövőről felelősen gondolkodó ember életrajzát, Nabukodonozorét.
Chaucer, Canterbury mesék, a barát meséje, részlet, Tótfalusi István fordítása. Nabukodonozor. Dicső trónját Nabukodonozornak, királyi pálcáját és mind vele a kincset, mit számára összehordtak, emberi szó alig írhatja le. Jeruzsálemet kétszer vette be, s elhurcolá mind a templom edényét. Babilon volt felsége székhelye, mely hirdette hatalmát, nyögte kényét. Megcsonkította Izrael királyi családjából a legszebb ifjakat, s rabként kellett nékik trónjához állni. Köztük egy Dániel nevű akadt. Bölcsebb ifjú nem volt az ég alatt, mert megfejti a király minden álmát, megszégyenítve kált tudósokat, kik az álmok értelmét nem találták. A királynak aranybálványt emeltek, 60 könyök volt hossza, széle 7, s ő parancsolta ifjúnak s öregnek, hogy ott imádón hajtsa meg fejét, ha rendelése ellen bárki vét, azt várja izzó kemence parázsa. Hanem inkább a zsarátnok hevét vállalta Dániel, s két ifjú társa. Gőgös volt a király, s önhit fölötte, vélte, hogy Isten ott a mennybe fenn sem taszíthatná jó sorsából őt le. De méltóságát veszté hirtelen, mint ki emberből állattá leszen, füvet legelt a réten, mint a marha. Barmokkal kószált esőn és szelen, amíg csak az Úr büntetni akarta. Szőre helyén sasnak serkett a tolla, körme helyében madárkarma nőtt, míg nem átkát az Úr levette róla. Évek múltán, és ő könnyek között adott hálát, s úgy járt az Úr előtt bűntelenül, hogy benne kedvetelne. És míg a világból el nem költözött, tudta nagy Isten hatalma és kegyelme.
Hát ez volt Nabukodonozor egy középkori beállításban. Talán akik ismerik a bibliai történetet, felfigyelhettek rá, hogy voltak itt tárgyi tévedések is, ugye nem Dániel került a tízes kemencébe két társával. Kicsit elrajzolt kép ugye Nabukodonozorról is, de minden esetre csak emlékeztetőül idéztük fel az első négy fejezet visszatekintéseként. Nézzük tehát most az álmot, és úgy, ahogy ezt a Biblia előadja Dániel megfejtésében. A második fejezetben a 31. verstől olvasom a részletet. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép, tudnék szobor, és ez a szobor, mely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot nagy hegyélőn, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak. Kedves hallgatók, ez az álom, mint említettem, rendkívül egyszerű. Minden ember megértheti, igen-igen szemléletes, de próbáljunk egészen módszeresen és egészen aprólékosan közelíteni hozzá. Még egyszer hadd utaljak vissza, mi volt Nabukodonozor alapkérdése? Mik lesznek a jövőben? Örökké tart-e az ő országa? Lesz-e örökké tartó birodalom itt a földön? És Isten alapvetően erre a kérdésre válaszolt, ez lesz a proféciának a súlypontja, de emellett még más dolgokat is kinyilatkoztatott. Tehát a proféciát két részre fogjuk most osztani, az először fogunk beszélni a profécia súlypontjáról, utána pedig a proféciának a részleteiről. Mi a proféciának, mi ennek a proféciának a súlypontja? Ugye mit látott Nabukodonozor? Egy hatalmas szobrot, amelynek a feje aranyból volt, ugye a két karja és a vállai ezüstből, a hasa és az oldalai részből, a lába vasból, a lábfej pedig vas és cserép elegyéből. De nem ez a profécia súlypontja, hanem a proféciának az a súlypontja, hogy egyszerre csak erre az ormótlan nagy szoborkolosszusra emberi kéz érintése nélkül egy kis kő ráesett, és ez a hatalmas nagy szobor semmi ellenállást nem tudott tanúsítani, az a kiskő leütötte a lábairól, ugye hát agyaglábakon állt, könnyen le lehetett ütni, és akkor, amikor leütötte ez a kiskő a szobrot, akkor egyé zúzódott az arany, az ezüst, a réz, a vas, a cserép, sőt, felkerekedett egy ugye, nyári szél is, mint a szérűn a polyvát, mind-mind az összes értékes fémet és értéktelenbet elsodorta. És az a kiskő nagy hegyélőn, és betöltötte az egész földet. A profécia súlypontja tehát az, hogy Nabukodonozornak tudomására adta az Isten, hogy itt a földön nincs örökkévaló ország. Nincs örökkévaló birodalom. Egyik hatalom sem végleges. Egyik hatalom életideje sem végtelen. Hanem ez a titokzatos kiskő, ahogy leszakad, az egész földi történelmet maga alá temeti, sőt, ebből semmit nem lehet fölhasználni ebből az egész földi történelmből, mindent elsodor belőle a szél, és az a kiskő lesz nagy hegyé, és betölti az egész földet. Kedves hallgatók, tehát a döntő választ így adta meg Isten Nabukodonozornak. Ne reménykedj sem te a birodalmad örökké valóságában, de senki király, uralkodó, hatalom, senki ne reménykedjék ebben, mert itt ezen a földön állandóság, egy biztos társadalmi állapot és egy végleges ország nincsen, és nem is jöhet létre. A döntő választ megadta tehát Isten Nabukodonozornak, aki arról álmodott, hogy lesz-e örökkévaló az ő birodalma, vagy sem, Isten a tudomására hozta, hogy nem. És a másik dolog, amire fel kell figyelnünk még itt a súlypontnál, hogy azt mondta Dániel Nabukodonozornak, hogy az a kiskő kéz érintése nélkül fog leszakadni. Ugye szeretnék ezzel a kis kifejezéssel majd foglalkozni, hogy mit is jelent ez, hogy kéz érintése nélkül, mert hallatlanul fontos mozzanat ez a proféciában. Miért fontos mozzanat? Mert a Biblia az első vázlat proféciájában, ami található benne, rögtön egy hallatlanul nagy tanítást hoz az ember tudomására. Főleg a mai ember tudomására. A mai ember rettenetesen fél a jövőtől, és fél a történelem végkimenetelétől. hogy a 20. században az aggodalmak és a baljós jelek megszaporodtak a történelem jövőjét illetőleg. Ugye, mitől is fél a mai ember? Talán ne én mondjam el, hanem mondja el korunknak egy nagy tudósa, egy nagy természettudósa, aki másfél évtizeddel ezelőtt a következő nyilatkozatot tette. Ugye ez a tudós pár hónappal ezelőtt meghalt Szentgyörgyi Albert, Magyarországon járva Eke Károlynak adta ezt az interjút, amely a szerzőnek a Tudomány hullámhosszán című könyvében jelent meg. Mitől fél a mai ember? Hallgassuk meg, hogyan mondja ezt el Szentgyörgyi Albert.
Szentgyörgyi Albert. Természetemnél fogva optimista vagyok. Egy töretlen optimista. De hogyha körülnézek, a tények a legsötétebb pesszimizmushoz vezetnek. Ma körülbelül 2000 olyan bomba van elásva a földben, készen arra, hogy bármikor kilőjék, melyek mindegyike ki tudja törölni az emberiséget, vagy legalábbis meg tudja indítani a kitörlés folyamatát. Mindegyik bombához van egy gomb, amit csak meg kell nyomni, és már is vége az emberiségnek. És mindegyik ilyen gombhoz van egy, vagy két, vagy három, vagy négy új, aminek ezt meg kell nyomni. És én nem tudom, hogy kié ez a négy új. Ha most statisztikailag számítom, akkor azt mondhatom, hogy csak idő kérdése, hogy mikor kerül össze az a gomb és az az új. A természettudománynak az a tapasztalata, hogy ami megtörténhet, annak meg is kell történnie.
Kedves hallgatók, tehát ettől fél a mai ember, hogy az ember ki fogja oltani az életet a Földön. Hogy az ember vet véget a történelemnek. Mondhatnám azt is, ugye folytatva ezt a nagyon szemléletes logikát, hogy emberi kéz fog véget vetni a történelemnek. Hallatlan súllyal nehezedik ez emberek lelkére, ez az aggodalom, ez a félelem, ez a szorongó érzés, hogy az ember annyira felhalmozta a pusztító anyagokat, és annyira tönkreteszi az életet a Földön, hogy vagy természetes folyamattal, vagy pedig egy katasztrófával, de a Földnek a napjai meg vannak számolva, és vége lesz a földi történelemnek. Kedves hallgatók, Isten a Biblia szerint fontosnak tartott, hogy az első nagy vázlat proféciában kijelentse, hogy ez nem így lesz. Az a kiskő kéz érintése, emberi kéz érintése nélkül esik rá erre az állóképre, erre a szoborra, és dönti le az agyaglábairól. A Biblia azt mondja, hogy nem kell ettől félni, nem ember fog véget vetni a földi történelemnek. Nem minthogyha az ember, az emberiség nem sodródnék a földi történelem végére és a szakadék széléhez. De azt a bizonyos ominózus nyomást, azt a bizonyos gomnyomást nem ember fogja elvégezni, hanem emberi kéz érintése nélkül fog a világ történelme befejeződni. De hogyan? De hogyan? Ugye itt van a súlypontban az, hogy tehát ledönti a szobrot, emberi kéz érintése nélkül dönti le, de vajon mi ez a kis kő? Mi ez a kis kő, ami olyan titokzatos módon rászakad erre a szoborra? Ezt a kis követ maga Jézus Krisztus azonosította, és szeretném fel is olvasni Jézusnak azt a tanítását, amelyet kevéssel halála előtt mondott a jeruzsálemi templom udvarában, amikor szó szerint visszautalt erre a proféciára, Máté evangéliuma 21. fejezete szerint. Jézus először elmondta a gonosz szőlőmunkások példázatát, amelynek a vége szintén az, hogy ugye az örököst megölték, de majd az örökös eljön, és átveszi a szőlő uralmát és annak a vezetését. És ezután Jézus elmondott még egy nagyon rövid példázatot, amelyben visszaidézte Dániel könyve 2. fejezetét. Figyeljük meg, hogy Jézus úgy kezdte ezt a rövid példázatát, Máté evangéliuma 21. fejezet 42. versében, hogy feltette a hallgatóknak a kérdést. Mondta nékik Jézus, sohasem olvastátok-e az írásokban? Jézus tehát ennyire nagy nyomatékkal utalt vissza Dániel könyve 2. fejezetére, hogy természetesnek vette ennek a bibliai részletnek az ismeretét. Sohasem olvastátok-e az írásokban? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. Az Úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. És a 44. vers, és aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus itt az Ószövetségben meglévő két nagy profécia típust foglalt egybe, aminek az első részével nem tudok most foglalkozni, tudnék, hogy mit értett azon, hogy aki a kőre esik, szétzúzatik. Ugye a Bibliában a kő mindig Jézus Krisztus szimbóluma. Végestelen végig, bármely bibliai iratot vegyünk elő, a kiskő, kő, kőszikla mindig a messiásnak, Krisztusnak a szimbóluma. Az, hogy valaki a kőre esik és szétzúzódik, ugye rendkívül rövid, tömör jellemzése annak, hogy aki megismeri Jézus Krisztust, és az önző természete szétzúzódik ebben a megismerésben, és új életet nyer, az ráépül erre a kőre. Az Krisztus követőjeként az igazi közösségnek, az igazi egyháznak a tagja lesz, aki a kőre esik, szétzúzatik. De Jézus egy másik lehetőségre is felhívta a figyelmet, hogy akinek az élete nem változik meg. Aki az önző természete uralma alatt él és fejezi be az életét, arra egyszer úgy esik rá ez a kő, hogy szétmorzsolja azt, hát itt van ez a kis kő, amely leesik. Jézus azt mondta, hogy a második eljövetele mindazok számára, akik nem változtak, meg ítélet lesz. Örök életre való ítélet azoknak, akik az életben szétzúzódtak, de kárhozatra való ítélet azoknak, akik az életben nem változtak meg, és akikre ráesve ez a kő szétmorzsolja őket. Számunkra most annyi fontos ebből a jézusi visszautalásból, hogy ez a kis kő Jézus Krisztust jelöli. És amikor Dániel prófétának Isten, illetve Nabukodonozornak Isten kinyilvánította a véget, akkor arra utalt, hogy a földi történelmet nem emberkész fogja befejezni, nem ember oltja ki az életet a földön, noha az emberiség nagyon közel fog ehhez sodródni, hanem Jézus Krisztus második eljövetele tesz pontot a földi történelem végére. És amikor eljön Jézus Krisztus, és ez volt az újabb nagy tanítás Nabukodonozornak, amikor eljön az Isten, a messiás, a megváltó, akkor sem Nabukodonozor birodalmából, sem más földi birodalmakból semmit nem tud felhasználni az ő országa számára. Jézusról azt mondja, hogy az a kiskő nagy heggyé lesz, és betöltötte az egész földet, és közben az arany, ezüst, réz, vas, agyag ugye a szél hatására szétszóródott. Jézus Krisztus örök élete, az örök birodalom, az örökké tartó ország, az Isten ország számára Jézus Krisztus semmit nem tud felhasználni a földi történelmből. A földi történelem nagyságából. Ne felejtsük el, hogy a szoborképről azt olvastuk, hogy fényes volt az arca, de ugyanakkor rettenetes is. Szóval vannak fényes korszakai az emberiségnek, a történelemnek, de az összképe a földi történelemnek az drámai, az rettenetes. Tele van önzéssel, tele van gonoszsággal, háborúkkal, gyilkosságokkal. Ezekből semmit nem tud Jézus Krisztus felhasználni. Az Isten országa egészen más alapokon fog nyugodni. Ez volt tehát a proféciának, mint említettem, a súlypontja. Még egyszer hadd foglaljam össze. Örökké tartó birodalom soha nem lesz itt a földön. A te országod is elmúlik, Nabukodonozor, de minden ország, ami utánad jön, ugye lejár, véget ér. Nem ember fogja befejezni a történelmet, nem lesz katasztrófa úgy a történelem végén, hogy az ember szüntetné be az életet a földön, kéz érintése nélkül fog bekövetkezni a világ vége. Az a kiskő jön el, Jézus Krisztus második eljövetele fejezi be a történelmet, és azután alapítja meg az Isten országát, nem itt a földi történelem keretében tehát, hanem a föld és a rossz történelmének a lezárulása után lesz Jézus Krisztus birodalma, az Isten országa, ahova azok az emberek jutnak, akik a földi történelemben Jézus Krisztus alapelveit, a szeretet törvényét, tökéletes parancsolatát elfogadták, és ezek szerint is éltek. Kedves hallgatók, ez önmagában hatalmas válasz volt. Meg fogjuk látni, hogy mindegyik vázlat profécia idáig a pontig fut ki, mint említettem, 4 vázlat profécia van Dániel könyvében, most 3-at fogunk áttekinteni a következő alkalmakkor. 2 profécia van az Új Szövetségben, az evangéliumokban és Pál második tesszalonikai levelében, és újabb 4 van Jelenések könyvében. Mindegyiknek az lesz a sajátossága, hogy a második eljövetelig terjed, tehát ott a számegyenesünk végére tehetnénk egy nagy kérdőjelet, mint amelynek az időpontját nem tudjuk, Jézus második eljövetelét, de kivétel nélkül mind a 10 vázlat profécia második eljövetelig terjed. De most térjünk rá a proféciának a másik részére. A proféciának a másik része, ami szintén hallatlanul fontos, noha nem ez a súlypont, hogy mi fog bekövetkezni a történelem bezárulásáig, Jézus Krisztus második eljöveteléig. Milyen nagy birodalmak fogják egymást váltani? Ugye azt mondja a jövendőlés, hogy először egy aranyfej, ugye van ennek a szoborkolosszusnak a tetején, ezt maga Dániel azonosítja is Nabukodonozornak, amikor rátér az álomnak az értelmezésére, és a második fejezet 38. versének a végén ezt mondja, te vagy az aranyfej. Tehát nem az egész új babiloni birodalom, úgy jeleztük is itt a táblán, hogy nem az egész, hiszen ez fennáll az új babiloni birodalom időszámításunk előtt 606-tól 538-ig, amikor a médek és a perzsák meghódítják, hanem Nabukodonozor uralkodását mondja a profécia aranyfejnek. Ugye Nabukodonozor után következik Evil, Merodák, Nabonidus, Belsacár, ez már az új babiloni birodalom hatalmának az alkonya. Tehát minden esetre ennek a pogány uralkodónak Isten fémekkel, nemes fémekkel érzékelteti a történelem addigi menetét Jézus második eljöveteléig, és a legértékesebb nemes fém az arany. Itt maga Isten mondja azt el, hogy az új babiloni birodalom létrehozója Nabukodonozor egy olyan hatalmas államszervezetet teremtett meg, ami megérdemli ezt a színt, ezt a nevet, hogy arany, ezt a minősítést, különben aranyban rendkívül gazdag volt Babilónia, és amit csak lehetett aranyból készítettek, tehát rá is illett erre a birodalomra. A második birodalom, ugye, mert a szobornak a két karja ezüstből volt, az már egy értéktelenebb fém, ugye az arany után az ezüst, ez jelképezte az új babiloni birodalmat felváltó Médó-Perzsa birodalmat. Ugye ezt a birodalmat is azonosítani fogja a harmadik vázlat profécia Dániel könyve 8. fejezet 20. versében, amikor kimondja azt, hogy ez Médó-Perzsia. Tehát a Bibliában jelképes a bemutatás, de a jelképeket valahol azonosítani kell, és azonosítja is a Biblia. Ez is rendkívül szemléletes ábrázolás volt, hiszen a médeknek meg ez volt a perzsákkal együtt a jellegzetes fémük az ezüst, és mint látjuk a történelemben, a Babilóniát felváltó Médó-Perzsa birodalom több mint 200 évig állt fenn, egészen addig, míg Nagy Sándor ezt meg nem szüntette, és ugye a híres csatájában időszámításunk előtt 331-ben le nem győzte a perzsákat, és ezután jött Nagy Sándornak a birodalma, Görögország, amelyet szintén igen jellegzetesen ábrázolt rézzel vagy bronzzal, ugye ez a has és az oldalak, mert ez volt a Nagy Sándori, ugye phalanx hadrendnek és a harci fegyverzetnek a jellegzetes anyaga, ugye a bronz, és ez nagyon rövid ideig tartott, alig több mint egy évtizedig tartott, de figyeljük meg, hogy Dániel, amikor megfejti Nabukodonozornak ezt a proféciát, természetesen ő nem mondja ezeket a birodalmakat még, hiszen említettem, hogy a harmadik vázat profécia azonosítja, akkor a második fejezet 39. versében azt mondja a harmadikról, hogy a harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. Nagyon érdekes ez a kis kitétel, a proféciákban minden egyes szónak nagy súlya van. Mert az, hogy az egész földön uralkodik, ez nagyon szemléletesen kifejezte, hogy Nagy Sándor valóban hatalmassá növesztette a birodalmát. Nagyobb volt, mint az új babiloniai, nagyobb volt, mint a perzsa birodalom. Körülbelül akkora volt az átmérője ennek a birodalomnak, hogy valami képünk legyen, mint a mai Európában a Lisszabontól Leningrádig tartó távolság. Valóban az egész földön uralkodott, mert ugye több mint egy európányi területre terjesztette ki a hatalmát, ugye Makedóniától egészen Indiáig. Ugye közmondásos a Nagy Sándori hatalom és a dicsőség, meg hát a jelző is, hogy nagy. Ezért nevezték nagynak Sándort. És azután azt mondja, hogy a negyedik birodalom az a lábszárak vasa, és a lábfejek vas és cserép vegyüléke. Meg fogjuk látni, hogy az összes proféciában, mind a 10-ben, de hogy csak ennél maradjak, ebben a 3 vázlat proféciában is a legkülönösebb a harmadik birodalom, illetve a negyedik birodalom. Tehát az első Új-Babilónia, a második Médó-Perzsia, a harmadik a Nagysándori Görögország, és a Nagysándori Görögországot az időszámításunk előtti 4. századtól, de főleg a második első századtól felváltotta Rómának az uralma. Ugye a római vasat jelképezte, ugye a római hadrendben meg a vas volt a legfontosabb elem, de hát az egész római joggyakorlat, államszervezés, az oszd meg és uralkodj elvének az érvényesítés, az tényleg egy vasuralom volt, átvitt értelemben is. De azért különös ez a negyedik birodalom, mert mint említettem, ez Jézus második eljöveteléig terjeszti ki a hatalmát. És a következő előadáson éppen ezzel fogunk foglalkozni, hogy milyen értelemben használja ezt a Biblia, hiszen időszámításunk szerint 476-ban ez a birodalom megbukott. De hogy megbukott-e valójában, most csak egy kis sugarat vessünk a jövőre, és arról, hogy miről fogunk majd beszélni. Egy rövid részletet hallgassunk meg egy olyan műből, amelyet szintén sokszor idéztem, Wolf Schneider német szerzőnek a Városok Úrtól Utópiáig című művéből, amelyben terjedelmes fejezetet szentel Rómának. Ebben a fejezetben a következő rövid részletet olvashatjuk.
Schneider. 476-ban Odoáker, a germán király, letette a trónról az utolsó nyugat-római császárt, és ezzel Róma városállam hivatalosan is megszűnt. Az utcákat fűlepte be, a fórumon tehenek legelésztek. Azok, akik még a városban maradtak, időnként alig többen 1000-nél, úgy szoktak hozzá a beomló paloták dörejéhez, mint az alpesek lakói a lavinákéhoz. Az antik világ épületei a középkor századaiban a kőfejtő szerepét töltötték be, és a híddomb közötti völgyeket törmelék töltötte fel. De Róma nem tűnt el a földszínéről. A keresztény világ központjává fejlődött, és a pápák lettek a világbirodalmi hagyományok folytatói. Az 5. századtól kezdve Pontifex Maximus a címük, tehát ugyanaz, mint a római császároké, akik az államvallás főpapjai is voltak.
Kedves hallgatók, mint említettem, ezzel a negyedik birodalommal nagyon részletesen fogunk foglalkozni, hiszen kell is, az egész profétikus menetben ez a legkülönösebb. Ugye azért a legkülönösebb, mert a vas után, a vas lábszárak után jön a lábfej, amelyben tovább megy a vas, ugye ez nagyon érdekes a proféciában, hogy a lábfejekben, a 10 lábújban is ott van a vas, de a vassal ugye agyag, cserép akar elegyedni. Ugye ez lehetetlen, ugye nagyon szemléletes kifejezése annak, hogy akkor, amikor az ókori Róma megbukik, amikor a nyugat-római birodalom eltűnik a föld színéről, az egész európai történelem tulajdonképpen egy szempontból belátható. Hogy az egész európai történelem az új Rómának a létrehozásán fáradozik. Ugye eltemetődött a régi Róma, amelynek, mint látjuk itt a diagramunkon, a leghosszabb volt az életideje. Ugye pár évtized Új-Babilónia, 2 évszázad Médó-Perzsia, alig több mint 10 év a Nagysándori Görögország, ezzel szemben Rómának több mint fél évezred az életideje, ugye az ókori a köztársasági és császári Rómának, de az egész európai történelem azóta is azon fáradozik, hogy a régi impérium eszméjét fölelevenítse, és ez a koraközépkorban a karolingokkal, tehát a frankok szövetségével akart megvalósulni. Később a középkorban a német-római birodalommal, még a nevükben is megtartották ezt, és hogy aztán később még milyen hatalmak segítségével azt látni fogjuk a következőkben. De ez alkalommal én arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ebben a proféciában, amelyet tehát Nabukodonozor időszámításunk előtt 603-ban kapott, mennyire pontosak a kijelentések, és itt hívnám segítségül a Dániel könyve 7. fejezetét és 8.-9. fejezetét az első 3 birodalommal kapcsolatosan. Tudnék, ami a második fejezetben a Nabukodonozori álomban az arany, az a későbbi látomásban, amelyet Dániel kap a könyve 7. fejezete szerint, az oroszlán. Isten egy pogány királynak úgy mutatta be a földi történelmet, mint ami valahogy elvakító és csodálatos arany, ezüst, bronz, réz, vas. Dánielnek már úgy mutatta be a földi hatalmakat, mint a vadállatokat. Ugye egy pogány király úgy tudta értékelni ezt az álmot, és több az ő tudatába nem fért bele, bőven elég volt, hogy ennyit elfogadott, mint olvashatjuk a leírásból, hogy elfogadta az álmot és annak az értelmét, De egy hívő embernek, Dánielnek Isten elmondta, hogy tulajdonképp az egymás után jövő birodalmak egyre kegyetlenebbek, egyre vérszomjasabbak, egyre inkább az embert megcsúfoló hatalmak lesznek. Mással nem lehet őket jelképezni, mint vadállatokkal, kegyetlen, vérengző vadállatokkal. Az első állat az oroszlán. Az oroszlán Babilóniának jellegzetes állata, ma is Irak és Iránnak egy jellegzetes állata, és a, tulajdonképpen a jelképe is ennek a területnek ez a sivatagi oroszlán. De hogyha eltetszenek olvasni Dániel könyve 7. fejezetét, ott megláthatják azt, hogy ez az oroszlán, erről az oroszlánról ez a következő vázlatprofécia most már egyre részletesebb dolgokat mond. Tulajdonképpen ez a három vázlatprofécia egymásra épül, de részletezi az elsőben nyert képet. Tudnék, azt látja Dániel, hogy ennek az oroszlánnak sas szárnyai vannak, de ezek a szárnyak kitépetnek, és adaték ennek az oroszlánnak emberi szív. Mit jelképez ez a látomás? Hogy amint meghal Nabukodonozor, és az utódai veszik át az uralmat, ugye a sas szárny az erő kitépetik, Nabukodonozorral oda van Babilóniának a nagysága, és egyre kisebb, kisszerűbb uralkodók ülnek a trónon, míg végül ugye látjuk majd, hogy Belsacár tulajdonképp egy tivornya kellős közepén játssz el az országot, és veszik be a médó perzsa csapatok Babilont. Tehát nagyon, nagyon szemléletesen erősíti meg az első álmot a Dánielnek a látomása, amelyet 50 évvel a Nabukodonozori álom után kapott, amikor Babilóniát oroszlánnak mutatja be. És Dánielnek a harmadik látomása, amely a 8.-9. fejezetben található, amelyet 2 évvel később kapott, már nem beszél Babilóniáról. Miért? Olvassuk le csak a történelmi évszámokról. 550-549, nagyon közel van már 538-hoz, amikor végképp semmivé fosszik az új babiloni birodalom. A negyedik látomásban nincs szó már róla, mert az élet ideje letelőben van. Nagyon szemléletes ez is, hogy ez a vázlatprofécia a médekkel és a perzsákkal kezdi majd az áttekintést. De figyeljük meg, hogy mit mond ezután Dániel látomása a második birodalomról. Ugye sokáig a történelem tudományban ez egy nagy rejtély volt, és megint csak a Bibliát vették elő és vádolták, hogy mi ez, hogy Médó-Perzsia. Ma is úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy a gyerekeknek az iskolákban inkább csak Perzsiát tanítják. Pedig ez a látomás nagyon érzékenyen ráutal arra, hogy ezen a térségen, ahol volt Babilon, kelet felől megjelenik egy birodalom, egy hatalom, amely a kezdet-kezdetén két erő egyesüléséből állt. Mert Babilon ellen nem csak a perzsák jöttek, hanem innen az iráni fennsíkról a médek és a perzsák szövetséges csapatai. Ebben a szövetségben, sőt, ugye ebben a szövetségben először a médek játszották a vezető szerepet, és csak később kerekedtek felül a perzsák, akiknek a birodalma valóban közmondásos lett. A dánieli látomásban ezt az ezüst korszakot, ezt a Médó-Perzsa birodalmat egy medve jelképezi. Ugye a medve máig is ennek a fennsíkos területnek, ugye nem ez a kis medve, hanem az a több mázsás tagba szakadt medve, akivel jaj, hogyha találkozik valaki, ugye, mert törés, zúz és az embert megsemmisíti a jellegzetes állata. És nem akárhogyan látta ezt a medvét Dániel, hanem figyeljék meg itt is, hogy a profécia mennyire hallatlanul pontos. Dániel úgy látta, hogy ez a medve, ahogy a medvék szoktak ugye hempergőzni, az egyik oldaláról a másikra kél. Az egyik oldaláról a másikra fordul. Ez a kis mozzanat jelzi azt, hogy ebben a szövetségben, ugye ebben a két karból álló szövetségben először a médek játsszák a szerepet, a főszerepet, de utána a másik oldalára fordul a medve, és a perzsák kerekednek felül, és valóban a nagy perzsa birodalom alapítja meg a hatalmát. De nem csak ezt látta Dániel. Figyeljük meg, hogy hogy részletezi a Nabukodonozornak olyan szűkszavúan adott proféciát, most már ez a második. Azt látta Dániel, hogy a medve szájában 3 borda van. Ugye nagyon jól el lehet képzelni, hogy fél oldalra fordul, és 3 nagy oldal bordát tart a szájában. Ez viszont nagyon szemléletes kifejezése volt annak, hogy amikor a médek és a perzsák előjönnek innen keletről, és meghódítják Babilóniát, tulajdonképpen három nagy területre fenik a fogukat. Ugye ez történelmi tény, hogy először Babilóniára és Lídiára, ugye Lídia volt az ókor kincses kamrája itt a mai Törökország belsejében, azután Szkítiára itt északon, és azután pedig délen Egyiptomra. Majd az előadás végén le fogom vetíteni a perzsa birodalmat, hogy valóban a perzsa birodalom keletről nyugatra e három nagy tájegység felé terjesztette ki a hatalmát, tökéletesen és csodálatosan szimbolizálja a három borda, ami ott van a medvének a szájában. De még valami történik itt. Miközben a medve jól lakottan eszi ezt a három bordát, egy felszólítás hangzik el, hogy egyél sok húst. Mit fejez ki ez az érdekes mozzanat? Hogy telhetetlen ez a birodalom. Ott van a három nagy oldalborda a szájában, de ugye ezt már tanítják az iskolában szerencsére, Perzsiának mire fájt a foga, mi volt az a nagy hús, ugye Görögország, ugye már Dáriusztól kezdve egészen Szerxészig, ugye a perzsa uralkodók nagyhatalmi törekvéseit azt fejezte ki, hogy bekebelezni Görögországot, ugye az ókori világnak a leghíresebb, legnagyobb kultúrállamát. És figyeljék meg, hogy Perzsia ezen veszett el. Milyen érdekes a történelem, hogy nem csak Perzsia veszett el ezen, hanem a perzsa támadások tulajdonképpen felélesztették a szétszór görög városállamoknak az ellanyhulását, és az addig ellenséges görög városállamokat szövetségbe tömörítette ugye a perzsák támadása, és ebből a szövetségből vált aztán ki, és lett egy világhatalmi tényező a Nagy Sándori Birodalom. Tehát itt is figyeljünk fel arra majd, hogyha elolvassuk, hogy ezt az egyszerű álomban ezt a két kart, ugye az ezüst karokat mennyire részletezi a medve, amely az egyik oldalára dől, amely három bordát tart a szájában, és amely azt mondja, hogy én akarok enni sok húst, amely Görögországra feni a fogát. És a harmadik látomásban, amelyet Dániel a 8. fejezet szerint kap, egy kos jelképezi ugye ugyanezt a hatalmat, Médó-Perzsiát, úgyhogy itt sem felejti el elmondani a profécia, hogy a kosból két szarv nő ki, de az utóbb növő szarva nagyobb, micsoda érdekes megerősítés, ugye? Tehát a perzsák lesznek a nagyobbak, nem a médek, és annyira szétterjeszkedik ez a kos, hogy öklelődzik a föld három része felé, északra, nyugatra és délnyugati, déli irányban. Ez ugye megerősíti a három oldalbordát, tehát Szkítiát, Líbiát és Egyiptomot, Etiópiát, és aztán a látomásban, ami ehhez hozzátársul, hogy ennek a kosnak, amely mérhetetlenül nagy hatalmat akar szerezni magának, nekiront egy kecskebak, és ezt ledönti a lábáról, és összetapossa. Hát igen, ezzel egészíti ki a harmadik látomás a másodikat is, hogy a nagy perzsa birodalomnak hirtelen ugye vetett véget Nagy Sándor, aki a gaugemálai csatában egyszerűen letörölte a föld színéről, időszámításunk előtt 331-ben a perzsákat, és bekebelezte ezt a részt, és vonult India felé a dicsősége teljes tudatában. Ezek után hadd térjek rá a harmadik birodalomra. A harmadik birodalmat itt réz vagy bronz jelképezi az első látomásban, a második látomásban párduc. Rendkívül szemléletes dolog. Nézzék meg a történelmi évszámokat, alig több mint egy évtized alatt Nagy Sándor akkora birodalmat épített, mint soha senki se a földön. Ilyen gyorsan egy fiatalember, ugye aki 30 éves korában már meg is halt, egy fiatalember ilyen gyorsan ekkora hatalmat építeni, hát ezért volt legendás Nagy Sándor az egész középkoron keresztül, még a költészetben is külön műveket írtak róla, és innen van az Alexandrinus elnevezés, ugye az Alexandros latinosított formájáról, tehát ez egy legendás, egy közmondásos név volt Nagy Sándor, mert az emberiség történelmének valóban olyan nagyjai közé tartozik, sajnos visszataszító nagyjai közé tartozik, mint Napóleon és a többiek, aki pár év leforgása alatt valóban, mint a párduc, azt mondja róla a látomás, nem is illeti a földet. Nem is érinti a földet, úgy fog rohanni. Ekkora birodalmat fog létrehozni. A harmadik látomásban ez egy kecskebak, amely nekiront a kosnak, ennek az erős kétszarú kosnak, és egyszerűen azt mondja róla a látomás, hogy letöri a nagy szarvat, megsemmisíti, de ebből a kecskebakból is az a hatalmas szarv, amellyel győzedelmeskedett, az megsemmisül, és ahogy Nagy Sándor meghal, ugye miután Istenné kiáltatta ki magát, és tulajdonképp valószínűleg a malária láznak köszönhetően, meg hát a mérhetetlen nagy ivászatainak köszönhetően meghal keleten, abban a pillanatban a Nagy Sándori Birodalom is szétoszol, és létrejön itt keleten, ugye a négy utódállam, ahogy mondja a Biblia, a nagy szarv után, amely kitörik, létrejön négy szarv, amely terjeszkedik a szérózsa minden irányába, ugye létrejönnek a Nagy Sándori utódállamok, amelyekből majd kinő Róma, és átveszi Nagy Sándortól a szerepet. Kedves hallgatók, ennyit szerettem volna röviden elmondani, egészen röviden arról, hogy a Bibliában mennyire bámulatos pontossággal jelentette ki Isten a jövendő hatalmaknak az idejét, a természetét, ezeknek a hatalmaknak a kiterjedését. Ugye először tehát egy pogány királynak, Nabukodonozornak, utána viszont Dánielnek, az Isten prófétájának és szolgájának, és ha valaki utána akar nézni, ez egy valóságos gyönyörűség a történelmet belátni, ilyen egyszerű jelképek segítségével, hogy miből, miért, hogyan, mi következett. Ugye a Bibliában néhány jelkép erre elegendő, hogy érzékeltesse. De mint említettem, ennek az egész látomásnak a legizgatóbb része a negyedik. A negyedik. Mivel a mai alkalommal ezzel már nem tudok foglalkozni, hiszen meg kell néznünk majd a vetítésben, hogy ezek a birodalmak hol is terültek egészen pontosan szét, a következő alkalomra szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy olvassanak ennek utána bizonyos szempontok szerint. Mit is jelképez ez a negyedik hatalom? Ugye Nabukodonozor álmában a vaslábak és a lábfejek. Az első dolog, amit tekintetbe kell vennünk, hogy ennek a hatalomnak két része van. Vannak ugye maguk a lábszárak, és utána a 10 lábúj. Nabukodonozornak Isten bemutatta, hogy eljön majd egy világhatalom, amely erős lesz, mint a vas, de ez is véget ér, és a területén levő utód államok egészen a vég ideig azon fáradoznak majd, hogy valamit ennek a vasnak az erejéből tovább mentsenek, és egy a Rómához hasonló birodalmat hozzanak létre. De ez lehetetlen lesz. A nyugat-római birodalom bukása után Európában egységes, nagy és sok ideig uralkodó államot nem tudtak és nem is fognak tudni létrehozni. Ahogy a vassal nem tud elegyedni a cserép, az agyag, ugyanúgy lehetetlen az elegyedés, megpróbálják, de hát mi történik az ilyen elegyedésben, hogy egy idő után a vasról lepattana a cserép. Aztán utána megint megpróbálják, megint lepattan. Örök életű, és olyan minőségű birodalom, mint az arany, az ezüst, a réz, a bronz volt, nem fog létrejönni a világtörténelemben. Ez az egyik. A másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy akkor, amikor Dániel kapja ezt a látomást, a 7. fejezet szerint, elvonul Dániel előtt három vadállat. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy elég veszedelmes vadállatok ezek? Oroszlán, medve, párduc. És amikor jön a negyedik állat, akkor, hogy ez mennyire nagyobb még ezeknél is. A Biblia azt mondja, hogy erre nem lehet nevet találni. Erre csak azt lehet mondani, hogy fenevad. Fenevad. Tehát ez egy olyan állat, amelyről később fogja kimondani majd a Biblia Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy egyesíti az oroszlán, a medve és a párduc erejét. Egy olyan hatalom lesz, amely az összes addigi elnyomó hatalom eszköztárát felhasználja, ezeket egyesíti, és a föld fölötti általános egyetemes hatalomra tör. Ezt egy fenevad szimbolizálja, de a fenevadnak van egy második része is, tudnék, a fenevad fejéből 10 szarv jön ki. Nem tudom, hogy megint tetszenek-e látni, hogy ezek a proféciák hogyan erősítik meg egymást. Ami az első proféciában a lábszárak és a lábfejek, két rész, A második proféciában a fenevad első rész, és a 10 szarv, ami kijön a fejéből, második rész. Itt is aláhúzza a Biblia, hogy két részből áll, két történelmi szakasza van. A 7. fejezet nagyon sok mindent elmond erről a fenevadról és a 10 szarvról, csak hogy itt még egy nagyon érdekes dolog is lejátszódik, hogy a 10 szarv közül egyszerre kezd fölfelé növekedni egy kis szarv, és olyan erős ez a kis szarv, kicsiből indul ki, de olyan ereje van már akkor, amikor növekszik fölfelé, hogy 3 másik szarvat fog kiszakasztani a helyéből. És 3 királyt fog megalázni, leverni onnan a fenevad fejéről, és az a kis szarv bámulatos erősséggel és gyorsasággal lesz hatalmas majd. És a 3. vázlat proféciában, amelyet tehát mondom a 8. fejezetben olvashatunk, az egész 4. birodalmat most már ez a kis szarv fogja össze. Tehát azt mondja itt a Biblia, hogy ahogy kifejlődött a kicsiből nagyjá az ókori Róma, az ókori Róma helyén egy újabb hatalom fog úgy kifejlődni, hogy kicsiből nagyjá növekszik, és ezért már egy átfogó jelképet alkalmaz rá, hogy kis szarv. És hogyha eltetszenek olvasni a 7. és 8. fejezetet, akkor körülbelül 15-20 dolgot a Biblia elmond erről a 4. birodalomról. Itt én 2-3-at tudtam mindegyiknél idézni, az utolsóról 15-20 jellegzetességet elmond. Hogy a kicsiből nagyjá lesz, hogy ez gyorsan fog bekövetkezni, hogy az egek istenéig fog felnövekedni, tehát nem egyszerűen csak egy politikai hatalom lesz, hanem valláspolitikai hatalom lesz, hogy az Isten törvényét véli, hogy megváltoztatja, tehát egyenesen az Isten törvénye ellen fog törni, de úgy fog az Isten törvénye ellen törni, hogy tulajdonképpen az Isten helyébe teszi magát, tehát az a bizonyos antikrisztusi hatalom, amelyről Pál a Tesszalonikai 2. levélben és János apostol beszél a leveiben, itt jelenik meg Dániel könyve 7. és 8. fejezetében, és aztán beszélnek ezek a fejezetek még arról, hogy megszünteti az áldozatot, vagy más áldozatot tesz be az addigiak helyébe. Ezeket végig fogjuk venni pontról pontra, mert hiszen ha valamiről elmondanak 15-20 jellegzetességet, akkor áll az, amit az előadás elején említettem, hogy ezek a proféciák egyszerűek, világosak, nyomon követhetőek. Ezekben semmi homály nem szabad, hogy támadjon. Ahogy beláthattuk azt, hogy ez új Babilónia. Arany, oroszlán, és aztán nincs. Ahogy beláttuk ezt, hogy ez Médó-Perzsia, 2 kar ezüstből, aztán a medve, amely a 2 oldalára fordul, és aztán a kos, amelynek 2 szarva van, és a második lesz nagyobb az előzőnél, és ez Médó-Perzsia. Ahogy a Biblia azt mondja, hogy ez a 3., ez bronz, párduc gyorsaság, és ez a kecskebak, amely összetapossa majd Médó-Perzsiát. És ahogy a Biblia azt mondja, hogy ezeket lehet azonosítani, tehát Dániel könyvének a 2. fejezete azonosítja maga Dániel, ugye nagyon fontos, hogy az azonosítást meglássuk a 2. fejezet 38. versében, hogy te vagy az aranyfej, tehát ez Babilónia. Ahogy eltetszenek otthon olvasni majd, Dániel könyve 8. fejezete 20. verse azt mondja, hogy ez Médó-Perzsia. És ahogy a következő verse, a 8. fejezet 21. verse azt mondja, hogy ez Jáván, ugye a Bibliában Jáván a Görögország ókori neve, hiszen ekkor még, amikor Dániel élt, Görögország sehol nincs, ugye ezt is vegyük tekintetbe. Ugye, tehát akkor, amikor Dániel kapja időszámításunk előtt 552-ben ezt a jövendőlést, majd 550-ben, hát Görögország, mint világhatalmi tényező sehol nincsen még. Még neve sincsen, így, hogy Görögország. Ezért a Bibliában mindig Jáván a neve, de ez az általános ókori neve Görögországnak. Tehát, hogy úgy mondjam, szó szerint azonosítja ezeket a birodalmakat, tehát azért említettem, hogy itt semmiféle homály nem maradhat. Ha valaki ezeknek utána néz, napnál világosabb kell, hogy legyen, hogy Új-Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország. De vajon a Biblia azonosítja a 4. is? El tudunk jutni a jelképek és az összefüggések nyomán ahhoz, hogy a Nagy Sándori 4 utód államból aztán egy olyan titokzatos történelmi fejlődéssel kiemelkedik Róma. No, de hogy ne legyünk önkényesek, és ne mondjuk azt, hogy az ókori Róma és a középkori Róma és annak a továbbélése, Hát vajon a Biblia szó szerint azonosítja majd ezt a birodalmat is? Mert ha valaki elolvassa Dániel könyvét, az láthatja, hogy Dániel könyve nem azonosítja. De hallatlanul fontos dolog, hogy a Biblia Máté evangélium a 24. fejezetében maga Jézus Krisztus szájából azonosítja ezt a birodalmat is. Ezt fogjuk megnézni a következő alkalommal, hogy miért olyan fontos ez a negyedik birodalom, a profécia jellegéből adódóan is miért olyan fontos, hiszen ez nem egy ókori történelmet zár csak magába, hanem mind a 10 vázlatprofécia a világtörténelem végéig terjed. A világtörténelem végéig terjed ennek a hatalma is, hogy hogyan, milyen szakaszokon, megerőtelenülésben és felerősödésben, és ezeknek milyen hullámvölgye és hullámhegyei szerint. És mit akar ez a hatalom? Politikai hatalom, de vallási hatalom is? Hát a következő alkalommal, ott, ahol befejeztük ezt a proféciát, ott fogjuk folytatni a 7. és a 8. fejezettel, de mielőtt vetítenénk, szeretném felolvasni a 2. fejezet végéről azt, hogy mit is szólt Nabukodonozor ehhez az álomhoz. Akkor, amikor Dániel megjelentette neki az álom értelmét, mit is szólt ehhez Nabukodonozor? A 2. fejezet 46. versétől így olvasom. Akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak néki. Szólt a király Dánielnek, és mondta, bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcsek előjárójává tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére. Dániel pedig a király udvarában volt. Kedves hallgatók, azzal szeretném befejezni az előadást, azzal a kérdéssel, hogy megértette a király az értelmét? Megértette az álom értelmében a súlyponti kijelentést, hogy nem lesz örökké való birodalom, az övé sem lesz. Ne is ábrándozzon erről. És Isten az, aki egyedül tud olyan országot teremteni, és teremt is majd az idők végén, amely örökre megáll, és amelynek az alapja a szeretet és az igazságosság lesz. Ezt Isten fogja létrehozni az emberi történelem lezárulása után. És megértette azt is Nabukodonozor, hogy mik következnek ő utána, miféle bepillantást nyert Nabukodonozor a jövőbe. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az ókori népeknél általában a történelem szemlélet ciklikus volt. Ciklikus. Ez annyit jelent, hogy az ókori nemzetek úgy gondolták el, hogy a történelem mindig visszaér oda, ahonnan elkezdődött. Soha nem lesz ennek vége. Ez egy állandó körforgás az egész történelem. Egyiptomban, Babilóniában, Kínában, mindenhol a ciklikus időszemlélet volt az uralkodó. Olyannyira, hogy például az európai kultúrában és gondolkodásban is nagyon sok nagy embernél ez vált uralkodóvá. Például gondoljanak csak William Shakespeare-re. Ugye az ő egész dráma irodalmában, drámai művészetében is, hogy a ciklikus időszemlélettel, történelmi szemlélettel találkozunk, vagy a magyar reformkor nagyjaira. Petőfi, Arany, főleg Vörösmarty, Madács, ugye ez hát a vég, és ez hát a cél, és nincs vég semmiben. Ugye az állandóan önmagába visszatérő történelem. Itt Nabukodonozor megkapta a választ, hogy a történelem nem ilyen lesz. A történelemnek lesz egy egyenes vonalú útja, lezárul a földi történelem, és utána veszi kezdetét annak a kiskőnek, amely nagyhegyé lesz a birodalma. Nabukodonozor sokat természetesen nem értelmezhetett, meg nem érthetett abból, hogy, és nem is mondta meg neki Dániel, hiszen említettem, hogy ebben és ebben a 7. és 8. fejezetben olvashatjuk csak az azonosításokat. Nem mondta ezt meg neki, hogy Médó-Perzsia, meg Görögország, meg Róma, de amennyit meg kellett értenie Nabukodonozornak, annyit megérthetett. Nem ilyen a történelem, hanem ilyen. Ugye? Nagyon sok ember mai napság is az ugye úgy gondolkodik, hogy hát ez a történelem, egyszer fönt vagyunk a hullámhegyen, másszor lent a hullámvölgyben, aztán utána mindez ugye ismétlődik, hát ha nem is ilyen ciklikus, akkor mondjuk spirális, hogy valami emelkedése van, de hát mindig azok fölé, a pontok fölé tér vissza. Nabukodonozor itt megérthette a látomásból, hogy nem ilyen lesz a történelem. És ezért, miután ezt megértette, ezért leborult a Dániel Isten előtt. És imádta azt az Istent, akiről azt mondta, ahogy felolvastam, hogy ő az isteneknek istene, a királyoknak ura és a titkok megjelentője. Valóban az emberiség képviseletében egy pogány király, mondhatjuk, hogy megértette és elfogadta ezt az álmot és ezt a látomást. Én meg vagyok győződve arról, hogy a mai helyzetben sokkal nehezebb körülmények között élünk, és amit régen egy pogány király elfogadott, azt nem biztos, hogy például ma egy önmagát vallásosnak vagy hívő ember elfogadja. De gondolkozzék ezen mindenki. Isten az első nagy vázlatproféciában már is egy összefoglaló értékelést adott a történelemről. Ez az emberi történelem fényes, de rettenetes. Véget fog érni, és elkezdődik egy olyan ország, egy olyan birodalom, amely tökéletes alapokon fog állni, és ebbe el lehet jutni akkor, hogyha itt az ember a kőre esik és szétzúzatik, hogy ne ő ráessen a kő és szétmorzsolja őt. És mennyire érdekes az, hogy megmutatta Isten a célt, a végső kimenetet, de a történelemről sem hagyott bizonytalanságban, és a következő alkalommal most már az lesz a feladatunk, hogy látva az első három nagy szakaszát, az első három nagy birodalmát az emberi történelemnek, ismétlen felvessük a kérdést, hogy mik is történtek ezután. És hogyan is van, hogy Jézus második eljövetelig mondja a Biblia, hogy terjed ennek a negyedik birodalomnak az időszaka. Most azonban egy nagyon rövid vetítésben nézzük meg azt, amiről eddig szó volt. Hiszen pontosan ezt a négy világbirodalmat, az első tehát Babilónia. Tehát az első az új babiloni birodalom, amely egészen Egyiptomig terjesztette ki a határait, és ugye az egész közel-keletet bekebelezte, Arábiát, és hát a Tigris és Eufrátesz vidékét természetszerűleg. Ez tehát Nabukodonozornak, ugye az aranyfejnek a birodalma. Nézzük meg a következő képen, ugye Nabukodonozorról egy ábrázolás, amely a 19.-20. századi ásatások során előkerült, mint az új babiloni birodalom fejéről, a múlt alkalommal több rávonatkozó dokumentumot bemutattam. Menjünk tovább. A második birodalom Médó-Perzsia. Tehát itt volt ugye ez a bizonyos iráni fennsík, ahonnan a médek előzönlötték Babilóniát. Megjegyzem, hogy amikor a hetedik fejezetet tetszenek olvasni, akkor ugye figyeljünk fel arra, illetve a nyolcadik fejezet elején azt mondja Dánielről a Szentírás, hogy látomás formájában Susánban volt, és ott kapta Elám tartományban ezt a látomást, ugye a kelet felől jövő ellenségről. Ez azért érdekes, mert először Elám tartományt kebelezték be, itt még a Tigristől észak-keletre a médek és a perzsák, és utána törtek rá Babilonra, majd a következő alkalommal látjuk, hogy milyen tanulságos volt ennek a városnak az elfoglalása. És itt van a három terjeszkedési irány, tehát egyrészt északra, tehát a Szkítia felé, másrészt nyugatra, Kis-Ázsia, Lídia felé, ugye Babilónián keresztül, és harmadrészt itt déli irányban Egyiptomot is bekebelezték, ugye ez még az új Babiloniaknak nem sikerült. Tehát ez már egy nagyobb birodalom volt, és a nagy vágya Görögország meghódítása volt, ezen veszett rajta Perzsia. Különben majd Eszter könyvével kapcsolatban erről is fogunk részletesebben beszélni. Nézzünk meg néhány emléket ebből a korból. Ez az első nagy perzsa királynak, ugye, mert ugye a Biblia szerint az első király az méd volt, Dárius, ugye ez az ismeretlen Dárius, nem a nagy Dáriusszal azonos, de az első perzsa királynak, Círusznak, vagy nagy Kűrosznak látjuk itt a sírját, akiről szintén lesz majd szó, a vallási toleranciának, türelmességnek egy hatalmas alakja volt, aki a zsidó népet hazaengedte a fogságból időszámításunk előtt 536-ban, és ezt a sírját, amely ma Iránban, Pasargadaiban látható, maga Nagy Sándor hozatta helyre és renováltatta, amikor elérkezett erre a vidékre, mert annyira tisztelte Kűroszt, ugye a nagy perzsa uralkodót. Valóban egy óriási történelmi személyiség volt, Ézsaiás könyve 45. fejezete emlékezik meg róla. Nézzük a másik történelmi emléket, szintén híres feltárás, Perszepolisz romjai vannak előttünk, éppen Dárius és Szerxész palotájának kihallgatási csarnoka, amely szintén Irán területén látható. Ugye a nagy perzsa birodalomnak a korszaka, ez a 200 év, megint csak egy legendás nagy történelmi időszak, az épületekből és a monumentális emlékekből is valamelyes képet nyerhetünk erről. Nézzük meg a következő birodalmat, ez Görögország. Talán messziről nem annyira látszik, de sárgával jelöl itt a térképünk, Macedóniától vagy Makedóniától egészen Indiáig terjedt Egyiptom bekebelezésével ez a birodalom. Mint említettem, alig 10 év alatt tette meg ezt az óriási utat Nagy Sándor, akit a Biblia a párduchoz és a kecskebak gyorsaságához és erejéhez mér. Nézzük meg a másik térképet, ezen talán jobban láthatjuk Alexandrosz hódításait, onnan Makedóniából kiindulva, hát akkora utakat tesz meg a hódításaival, mint ami az egyenlítő, ugye ezt lemérték szorgalmas történészek és régészek, hogy Nagy Sándor az élete során ugye az egyenlítőt megkerülte szinte ezekkel a hadjárataival. Istenítették, és maláriában halt meg egy szúnyog következtében, ugye ez az Isten, akinek ugye minden hatalom azért torz, ugye mindegyik istenítette magát. Nabukodonozorról is mondtam, hogy megöntette azt a nagy arany szobrot, mert ő nem fogadta azt el, hogy ő csak aranyfej. Ő az egész arany szoborral önmagát jelképeztette. Ugyanide jutottak a perzsák is, gondoljanak csak Szerxészre, és ugyanide jutott Nagy Sándor is, szóval minden hatalomnak ez a borzalmas hátulütője, hogy isteníti magát. Tehát az Isten helyébe pályázik, és úgy áll az emberek előtt, mint aki hát biztosítja az életüket és a boldogulásukat, és hát nem véletlen a Bibliának ez a kiválasztása és ez a logikája. Minden esetre most a térképünkön talán jobban láthatjuk, hogy micsoda óriási tett volt ez, mondom, egész az Indus folyóig terjeszteni a hatalmát Alexandrosznak. Menjünk tovább. Itt látjuk egy pénzérmén, ugye a császárt, aztán nézzük a híres csata jelenetet, amelynek a másolata, rekonstruált másolatáról való ez a felvétel Nagy Sándor a gaugemálai csatában, amikor hát megsemmisítő csapást mér a perzsákra, és ezzel az út megnyílik előtte, mint említettem az elmúlt előadáson Palesztina felé is, de azt megkíméli, ugye amikor kihozzák eléje Dániel könyvét, és ott rámutatnak a zsidó papok arra, hogy Dániel jövendőlt ő felőle, és megjövendőlte a győzelmes hadjáratait, és erre tulajdonképp kiváltságokkal halmozza el Jeruzsálemet, és aztán tovább kelet felé is megnyílik előtte a kapu. Ugye ez a bizonyos csata, ez a mai Tigris folyónak az észak-nyugati folyásánál van, Moszul város közelében, tehát nem messze a ninivei régi asszír birodalom határaitól. Menjünk tovább. Ugye is itt van a negyedik birodalom, Róma. Hát terjedelme szerint ez még nagyobb volt. Olvashatjuk róla, hogy merre felé terjesztette a hatalmát. Tetszenek olvasni róla, hogy az égtájakat, és egy érdekes kifejezést, hogy a kívánatos föld felé is. Igen, mert Rómának az egyik legnagyobb bekebelezése időszámításunk előtt maga a Szentföld, maga Palesztina volt. Akkor vonultak be a római csapatok, és tették meg aztán később az edomita Heródest, nagy Heródest, ugye királynak. Tehát egészen Palesztinától Kis-Ázsián át a Balkánon keresztül, ugye a Duna vonalán át Britanniáig terjedt a hatalmuk, és Afrikának az északi részét, ugye a Punháború, Kartágó, stb. Ezt is meghódították. A következő előadásunknak majd ez lesz a témája, hogy ennek a negyedik birodalomnak a jellegét bemutassa, de most a kívánatos földről talán még egy dokumentum. Ugye Titus seregei viszik a menórát, ugye a hétkarú gyertyatartót, amikor időszámításunk szerint 70-ben a római csapatok kegyetlenül végeztek a zsidó háború során Palesztina népével. Jeruzsálemet teljesen feldúlták, a templomot elpusztították, és a tituszi diadal íven itt van a jelenet, ahogy a kívánatos földről viszik haza a zsidó nép egyik jelképes tárgyát, a hétkarú gyertyatartót. Köszönöm szépen a figyelmüket, két hét múlva tehát folytatjuk.